19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Március 29-én, vagyis vasárnap kezdődik a nyári időszámítás. Az órákat hivatalosan hajnali 2-kor 3 órára állítjuk át, amihez az érintett belföldi és nemzetközi vonatok, valamint helyi és helyközi buszjáratok menetrendjei is igazodnak, közölte a MÁV csoport. Mint írták, az érintett éjszakai időszakban utazóknak javasolják, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV, a MÁV Plus mobil alkalmazás, vagy a mavplus.hu, jegy.mav.hu weboldal utazási tervezőinek segítségével. Azok naprakész és pontos úti tervet állítanak össze, figyelembe véve az óraátállítás éjszakájára tervezett menetrendet. A közlemény azt írja, az óraátállítás miatt változás lesz a gödöllői, az érdi, a kiskunhalasi, a hódmezővásárhelyi, debreceni térség egyes volánjáratainak menetrendjében, továbbá érintettek a szegedi és nyíregyházi helyi közlekedés egyes járatai is. A részletekről a MÁV csoport honlapján tájékozódhatnak az utazók. Az átjelentkezésről, a külképviseleti szavazásról és a mozgóurna igénylésről érdeklődnek a legtöbben a Nemzeti Választási Iroda Központi Választási Információs Szolgálatánál. Naponta több mint 100 választópolgár keresi meg telefonon vagy e-mailben a szolgálatot. A választási eljárási törvény a választási irodák, így az MVI feladatává tette a választópolgárok tájékoztatását. Ennek egyik formája a Választási Információs Szolgálat működtetése. Vanna és Kodi Tamás, a Központi Választási Információs Szolgálat vezetője az MTI-nek elmondta, sokan fordulnak a szolgálathoz a külképviseleti szavazás feltételeivel, valamint az átjelentkezésekkel kapcsolatos kérdésekkel, határidőkkel is, de az érdeklődők között sokan vannak, akik a nemzetiségi regisztrációval kapcsolatban jelentkeznek kérdéssel. Több megkeresés érkezik a mozgóurna igényléssel, akadálymentes szavazókörökkel, illetve a kit ajánlottam szolgáltatás tárgyában. A Központi Választási Információs Szolgálat, rövidítve VISZ, január eleje óta hívható telefonon, a szolgálat munkatársait pedig a Választási Iroda budapesti Alkotmány utcai épületében személyesen is megkereshetik. A Választási Információs Szolgálat a viszkukac.nvi.hu e-mail címen fogad elektronikus leveleket. A helyi Választási Információs Szolgálat feladatairól, működéséről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot. A helyi viszek címét és egyéb elérhetőségeit a választás.hu oldalon találhatják az érdeklődők. A gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indul a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában egy magánadományozónak köszönhetően. A 15 évre szóló együttműködés középpontjában a gyógyító terek, a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek korszerűsítése áll, olvasható az intézmény közleményében. A most induló, Magyarországon egyedülálló léptékű támogatói együttműködés során az idén érkező 1 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően már most elindulhatnak a legsürgetőbb beruházások, amelyeket a következő 15 évben további évi 500 millió, tehát összesen mintegy 7,5 milliárd forintos támogatás követ. Az első ütemben az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. Egy teljes épületszárnyat is korszerűsítenek, bővítenek majd. A közleményben szerepel, a 4 gyermekes édesapa személyes tapasztalatai nyomán a kórház munkájának alapos megismerése és a szükségletek felmérése után döntött a Betesdát támogató hosszú távú elköteleződés mellett. Idézik Velkei György Jánost, a kórház főigazgatóját, aki kiemelte, ez az önzetlen támogatás rendkívüli mérföldkő az intézményük történetében. Azon túl, hogy megújulnak az intézmény falai, hosszú távon hozzájárul a gyermekek biztonságos, korszerű ellátásához. Az elmúlt években valamennyi kulturális pályázat elérhetővé vált a határon túli magyar közösségek számára is, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára Szegeden. Novák Irén a Határtalan Civil Találkozón azt mondta, Az elcsatolt nemzetrészekben élők számára alapvető jelentőségű, hogy bekapcsolódhassanak kulturális programokba, mert ez a legfontosabb a megmaradásuk szempontjából. Hozzátette, a kulturális kormányzat nem csak pályázati támogatásokat kínál a határon túli közösségek számára, hanem számos olyan szakmai programot is, amelyhez akár civil szervezetként vagy magánszemélyként csatlakozhatnak. Így szólt többek között a Csóri Sándor, a Kincses Kultúrovoda, valamint a Vallásos Könnyűzenei programról is. Határon túli magyar színházak, táncegyüttesek, zenekarok művészeti célok megvalósítására tavaly 350 millió forintra pályázhattak, tudotta a helyettes államtitkár, aki felhívta a figyelmet a nemzeti kulturális alappályázataira is. A tehetségpaletta programba például amatőr művészeti csoportok jelentkezését várják, amelyek szakmai támogatást, mentorálást kaphatnak előadásaik megvalósításához. Csaknem 360 fiatal vesz részt ezen a hétvégén az IVK-n, vagyis a Keresztény Ifi Vezető Képzés Konferencián, amelyet az Ifjúságépítők Alapítvány a keresztény felekezetekkel közösen szervez minden évben. Idén a résztvevők érdeklődési és fő tematikák szerint 12 modul közül választhatnak. Az előadások, kiscsoportos foglalkozások mellett szabadidős tevékenységek is színesítik a programot. Savanya Csengét, az Ifjúságépítők Alapítvány munkatársát hallják.
Március 27 és 29 között Budapesten a Rádai Házban várjuk a résztvevőket. Idén 359 embert várunk, és imádkozunk, hogy az Úr gördítsen minden akadályt, ne legyen senki beteg, és megközelíthessük ezt a számot a konferencián. Ez általános, már hagyományos, a reformátusok vannak a legnagyobb többségben, illetve a baptisták és az evangélikusok, és rajtuk kívül egyéb kisebb szabadkeresztény egyházból is képviseltetik magukat a résztvevők. Az még hozzátartozik a történethez, hogy az IVK konferencián a vezetősége a három nagyobb, a református, a baptista és az evangélikus egyházból vannak, szóval logikusan ugye hozzájuk érünk el legjobban, de egyébként felekezet közi a konferencia. Nagyon-nagyon divers a csapat, érkeznek Magyarország különböző pontjairól is, de a határon túli magyar településekről is, szóval tényleg nagyon divers, és ezért, amire igyekszünk hangsúlyt fektetni, az a készségfejlesztés. Ezért is van, hogy már második éve egy modulrendszert hoztunk létre, amiben 12 különböző témából választhatnak a résztvevők, és az azt jelenti, hogy elköteleződnek erre a témára, hogy a hétvége során nagyobb blokkokban ezt a témát járják körül, és csak a szabad időben választanak ilyen különböző izgi előadásokból. A legáltalánosabb és a legkedveltebb témák azok mindig a közösségépítés és a vezetési képességek, illetve idén még bejött a reziliencia, mint egy nagyon-nagyon kedvelt témakör.
Történelmi emlékhely lett a Szerencsi Rákóczi vár és a református templom. Az avatási ünnepségen beszédet mondott Áder János, volt köztársasági elnök is, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki a történelmi örökség és a nemzeti identitás fontosságára hívta fel a figyelmet. Áder János elmondta, a döntés új fejezetet nyit a hegyalja kapujában álló erődítmény és a több évszázados templom életében, amelyek a jövőben kiemelt figyelmet és védelmet élveznek. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökségintézet főigazgatója arról beszélt, hogy a Szerencsi Rákóczi vár és a református templom bekerült a nemzeti és történelmi emlékhelyek közösségébe, amely jelenleg 88 helyszínt foglal magába. Hangsúlyozta, ezek olyan kiemelt jelentőségű helyek, amelyeket minden magyar fiatalnak meg kell ismernie, ezért az emlékhelyek egy része bekapcsolódott a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Programba is, aminek keretében évente több mint 130 ezer diák jut el szervezett formában történelmi helyszínekre. Az ünnepi alkalom a református templomban tartott ünnepi istentisztelettel zárult. A szintén történelmi emlékhelyé nyilvánított templomban kiáltották ki 1605-ben Bocskai Istvánt fejedelemmé, valamint itt nyugszik Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem is.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Beszélj hozzám, mondd újra el, hogy a világ botrány, de holnap mégis élni kell. Itt nem vagyok idegen, fekszem a szíveden, és hallom, hogy dobog, a fekhely mellett most is töltve áll a hűsboros pohár. Itt érzem, otthon vagyok. Tudom, hogy bántalak, csak szidlak a semmiért. Hiányzik néha egy kis fájdalom, máskor meg nem bírom azt, hogy folyton megkísért. Adj hitet, és elhiszem neked, hogy élni szebben is lehet. Sok okos megved és nevet, de te észre se vedd, csak adj hitet. Magamon veled nevetnék. Játékos vagy, mint egy nagy gyerek, legdurvább fegyvered a békülésre képesség. Adj hitet, és elhiszem neked, hogy élni szebben is lehet. Sok okos megvet és nevet, de te észre se vedd.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség! Szabóné Kuruc Tímea vagyok, a Körösszegapáti és a Körmöspusztai gyülekezetek lelki pásztora. Istennek igéjét a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból olvasom. János evangéliumának 18. részéből, a 12. verstől a 27. versig. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző lánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgáló lány így szólt Péterhez: nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt: nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt és melegedtek. Péter is ott állt köztük és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki: én nyilvánosan szóltam a világhoz. Én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyűlnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért engem kérdezel? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme, ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, Az ott álló őrök közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak. Jézus így válaszolt neki. Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá. Nem az ő tanítványai közül való vagy te is. Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben. Péter ismét tagadta, és ekkor nyomban megszólalt a kakas. Én vagyok, mondja Jézus a katonáknak, a rávadászóknak, azoknak, akik fáklyákkal, fegyverekkel mentek érte. Én vagyok, akit ti kerestek, akit ti el akartok fogni, el akartok pusztítani. Jézus nem áll ellen, hanem hagyja, hogy megkötözzék, és elvigyék az imádság helyéről. János evangéliuma szerint először nem a hivatalban lévő főpaphoz, Kajafáshoz viszik, hanem Annáshoz, aki Kajafás elődje, a nyugdíjban lévő főpap. Jézust elébe viszik, de követi őt két tanítványa is, Péter és még egy, aki bár nincs megnevezve, de bejáratos volt a főpap udvarába. Talán a főpapi család halbeszállítója, talán valamiféle rokon lehetett, nem tudjuk. De gond nélkül bejutottak. Nagy kérdés, hogy mi vezette Pétert. Mit akart látni vagy hallani? Miért tart a lincselő tömeggel? Talán a szeretet vezette, Jézus közelében akart maradni, ha távolról is, de tudni, látni, mi történik vele. Meg akarta védeni őt. Bár Jézus határozott volt akkor, mikor korábban Péter kardot rántott, most talán azt gondolja, mégis szükség lesz az erőre. Csupán csak leskelődni akar, aztán majd beszámolni a többi tanítványnak mindarról, amit megtudott. Vagy a sok hamis tanúval szemben ő maga akar kiállni, hogy igaz tanúvallomást tegyen a mester mellett. Nem tudjuk, de az biztos, hogy egyik sem sikerült. Hiszen nem megy közel Jézushoz, nem látja, mi történik, nem lesz belőle igaz tanú, nem áll elő sem karddal, sem metsző szavakkal. Helyette tagad. Egyszer, kétszer, háromszor. Pontosan úgy, ahogyan előre megmondta neki Jézus. Pedig Jézus arra nevelte, hogy erősítse szívét, hogy egykor majd bizonyságot tegyen ő róla. Minden vele töltött pillanat erőt adhatott volna ahhoz, hogy most, amikor meg kell állni, amikor szint kell vallani, akkor igaz hittel, őszintén, hűségesen álljon elő. De Péter tagad a kapuban, mikor a szolgáló lány csupán rákérdez, nem közülük való vagy? Aztán tagad a tűz mellett, majd végül tagad akkor is, mikor az elmúlt pár óráról kérdezik. Nem láttalak ott vele a kertben? Nem. Nem én vagyok, nem voltam ott, nem vagyok közülük való. Bár Péter tagadhatatlanul szerette Jézust, hiszen vele van, utána megy, akarja látni, tudni, érteni, de nem elég titkon szeretni. Nem elég csak a tanítványok körében hűségesnek lenni. Nem elég csak akkor őt hirdetni, követni vagy megvallani, amikor kényelmes. A Krisztusban való hitünket fel kell tudjuk vállalni alkalmas és alkalmatlan időben és helyen is. Ha olyan közösségben járunk, olyan helyen töltjük az időnket, ahol nem divat a Krisztusról szólni, ahol nem hirdethetjük és élhetjük meg szabadon az Isten szeretetét, mi értelme van annak? Mi értelme van annak, ha mások miatt meghunyászkodunk, hűtlenné válunk, tagadjuk a mi Urunkat? Ehelyett Krisztus ad nekünk példát arra, hogyan kell hűségesen, hitben, szilárdan megállni. Hiszen még Péter tagad, addig Krisztus kiáll a vádlói elé, és nem tagad le semmit abból, amit eddig tett és hirdetett. Ő nem titkon cselekedett, nem a sötétben tanított vagy sunnyogott, hanem kiállt a terekre, a templomba, a zsinagógába, a hegyek tetejéről hirdette az Isten szabadítását. Ha a főpapot vagy a korábbi főpapot, a katonákat vagy bármelyik másik vádlóját érdekli az, amit ő hirdetett, kérdezzék meg bátran azt, aki hallotta. Nem hamis tanuk, akik egyetértenek Kajafással, és jobbnak látják, hogy egy elvesszen a nép helyet, hanem igaz tanuk, akik tudják, hogy az az egy az egész népet akarja megszabadítani. Ezek a tanuk, Lázár, a Naini ifjú, vagy Jairus lánya az élő bizonyítékai annak, hogy Jézus az élet istene, és nem pusztítani, rombolni, vagy lázítani jött erre a világra. Jézus ott, Annás és a többi rosszakaró előtt, igaz hitvallással, őszintén, egyenesen és az Isten erejével áll meg. Péter pedig meghunyászkodva, tagadva, megtörve áll a tűz mellett. Jézus mindkettőt előre látta. Pontosan tudta, hogyan fogják őt elfogni, hogyan megy a halálba, és azt is tudta, hogyan árulja majd el Péter addig a bizonyos kakas szóig. Mindent előre megmondott magáról és tanítványairól is. Mégis vállalta. Vállalta saját szenvedését, vállalta, hogy arcul üssék, faggassák, hamisan vádolják, és azt is, hogy Péter megtagadja őt. A hűtlenek között, a hűtlen életvilágban ő mégis hűséges maradt. Az atya akaratához, a küldetéshez és az ő végtelen szeretetéhez. Dicsőség legyen mindezekért az Úrnak. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, fiaddal együtt dicsérünk. Eleget ő tett miértünk. Mi téged kérünk, Krisztusunk, élő és győztes vezérünk. Add meg mi üdvös minékünk. Hogy a bűnt levetve álthassunk, s örökké zengjen az ének, dicsőség Jézus nevének. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Mm.
Kalkuttai Teréz anya. Mégis. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezéli cselekedeteidet. Mégis, tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz. Mégis érj célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy. Mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz. Mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják. Mégis építs. Az embereknek szükségük van a segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van. S a verést kapsz is cserébe. Mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Adni kell. Adni. Mindent odaadni. Munkát, erőt, életet, pénzt, ruhát és kenyeret. Könnyet, mosolyt, simogatást, jó szándékot, jó akarást. Imádságot, egészséget, melegséget, élő hitet. Odaadni akárkinek, a legelső nincstelennek. Szeretetet adni, adni, s érte semmit sem kívánni.
Esti mesénk következik. A csodálatos nyúlcipő, 6. fejezet, amiben kiderül, hogy mivel lehetne szürke anyut meggyógyítani. A réti virágóra pontosan 4-et mutatott, amikor Kopogi doktor megjelent a Zobkörút 44-es szám alatt, hogy alaposan megvizsgálja csupa fül anyukáját. A családtagok addig odakint várakoztak. Szürke apu nyugtalanul járkált fel alá, egy éretlen zabkalászt rágcsálva. A nyuszi kislányok ugróiskolát játszottak. Csupa fült is hívták, de az csak az erdőszélen szedett virágcsokrát rendezgette, ki tudja már hányadszor. Szürke anyu aludt, amikor hazaérkezett vele, és ezért nem akarta felébreszteni. Meg aztán úgy gondolta, hogy ideje volna az ellenőrző könyvét is megmutatni, és ha virágcsokor kíséretében teszi, akkor nem is látszik olyan csúnyának a beírás, amit Nyulambulam tanító bácsi írt bele. Kopogi doktor nagyon lelkiismeretes volt. Arra is megkérte Szürke anyut, hogy öltse ki a nyelvét, és mondja azt, hogy milyen belenézett a szemébe, aztán megkérdezte, hogy nem evette véletlenül pudvás retket. Nem, doktor úr, mondta Szürke anyu, enni se bírtam, annyira megijedtem, írtózatos volt a madárhiesztő. Kopogi elővette a szívzörejek meghallgatására szolgáló tölcsérvirágot. Először rátette Szürke anyu hátára, aztán a mellére, és úgy bíztatta, hogy sóhajtson nagyobbakat. Még egyet, még nagyobbat, aztán azt mondta, most ne sóhajtson, így, igen, igen, köszönöm. Végül maga is felsóhajtott, és hangosan kiszólt. Elsőnek Szürke apu lépett be, s az aggodalomtól elfúlt hangon kérdezte, ugye, nincs nagy baj, doktor úr. Kopogi előbb gondosan eltette a szívhallgatót, becsukta az orvosi táskáját, csak azután válaszolt. Megint a túlzott jó szívűség. Nem szabad annyit ijedeznie. A nyuszi kislányok megilletődve Lábujhegyen tipegtek be. Csupafül majdnem ráesett az ágyra a virágcsukrával. Ne légy beteg, Szürke anyu, nézd, hoztam neked vadárvácskát. Köszönöm, édes kisfiam. Simogatta meg az anyukája, és közben a szemével intett Szürke apunak, nehogy ezért a szelebúdiságét megpirongassa. Majd jobban leszek, ha ír a doktor bácsi orvosságot. Kopogi elkomorodott. Sajnos, ennek csak egyetlen egy orvossága van. Frissen szeret Jakab napi aggófű. Az valóságos csodát tenne. Hát akkor írja fel, kérem. Szürke apu szinte könyörgött, de a doktor csak a fejét rázta. Hiába, nálunk nem terem csak a harmadik határon túl, a harmadik kaszáló után, a guggolódom mögötti réten. Azonnal indulok érte, mondta készségesen Szürke apu. Az innen 3 napi járóföldre van, és mire visszaérne vele, semmit sem ér, mert nem frissen szeret. Olyan csend lett. Olyan szomorú és reménytelen csend, hogy egy betévet pitypang pihe röppenését is hallani lehetett. Csupafül még sohasem látta ilyen elkeseredettnek az apukáját. Hát akkor mit tanácsol, doktor úr? Kérdezte végül búsan. Kivélő életmódot, sok pihenést, étrendjébe zsenge zöldségféléket, meg biztató helyről. Néha egy kis hajnali sétát, borogatásra, szívtájékra. Ajánlotta Kopogi bácsi, miközben távozni készült. Csupafül ebben a pillanatban döntötte el, hogy ma mégsem mutatja meg az ellenőrzőjét, hanem majd később, amikor minden sikerült. Élénken kérdezte. Ugye, Szürke anyu, akkor is jobban lennél, ha soha többé nem kellene félned se rókától, se madárijesztőtől. Szürke anyu elmosolyodott. Természetesen, kicsikém, de hát az úgyis lehetetlen. Nem olyan biztos. Na, ne, én megyek. Hová, fiacskám? Hát, nem tudjátok, vigyázni a nagypapa műhelyére. 4 óra elmúlt, még kiszárad a torka. Ezt már futtában kiáltotta vissza, és közben észre se vette, hogy az ellenőrző kiesett a zsebéből. Ebe hordja, kölyök! Kapta fel Szürke apu, és belenézett. Az ellenőrző könyvek a jószagú réten is mindig ott nyílnak ki, ahol nem kellene. Szürke anyu mindjárt nyugtalanul érdeklődött, hogy mi áll benne. Szürke apu azonban gyorsan összecsukta és legyintett. Semmi meglepő. Kopogi doktor tapintatosan kérdezte. Kedves Szürkéné asszony, ugyebár a fiacskája miatt is sokat idegeskedik, többet, mint a 6 kislányért. Válaszolt helyette Szürke apu, de Szürke anyu nyomban védelmébe vette. Ne bántsátok őt, édes jó kis nyúlfiú, és olyan arany szíve van. Mire Kopogi doktor elköszönt a családtól, az aranyszívűnek nevezett nyúlgyerek már ott toporgott a tavaszi Hérics utcai cipészműhelyben, és egyre sürgette a nagypapáját, hogy igyekezzék már, hiszen üregi bácsi várja. De türelmetlen vagy, csodálkozott drága jó nagypapa. Mi? Cipőt is kell váltanom? Csoszogó papucsban nem mertek át a káposzta torzsalkodóba, elvégre első osztályú 4 lábon állóhoz.
Öregesen, komótosan cihelődött. A derekára is vigyáznia kellett, ha valamiért lehajolt. A cipőhúzáshoz is le kellett hajolnia, de most Csupafül készségesen odaugrott, hogy segítsen.
Az jó lesz,
szuszogott drága jó, és örült, hogy az unokája ennyire figyelmes lett. Ez is csak egy pillanatig tűnt fel neki, mert az sokkal jobban érdekelte, hogy mit állapított meg Kopogi doktor a délutáni vizit alkalmával. Cipőváltás közben is erről faggatta az unokáját.
No, mit beszélsz? Mit ajánlott? Jakab napi aggó füvet?
Azt, bólogatott hevesen Csupafül, mire drága jó bosszusan legyintett.
No, sokra megyünk vele, hiszen Azt magunk fajta nyúl, aki nem varázs cipőben jár, meg se tudja szerezni.
Az öreg cipész még a fejét is megcsóválta.
Hol élnek ezek a doktorok?
Milyen igazad van, nagypapa? Helyeselt csupapül. De most kérlek, siess, menj gyorsan, mert megmelegszik a gyöngyharmatod.
Lehet, de azért mégiscsak túlzás, ahogy ez a kölyök kituszkolja a saját műhelyéből.
Nem dől össze az a torzsalkodó, ha 5 percet késik, és üregi komát se kergeti az agár. Legfeljebb addig rendel még egy gyöngyharmatot. Mitől ilyen nyugtalan ma ez a hebrencs kölyök?
Az ajtóból még visszaszólt neki.
Nagyon vigyázz mindenre, te kópé. Az ajtót reteszed be, és senkit be ne engedj.
Tudom én, mit csinálok, drága jó nagypapa. Jött a válasz, olyan magabiztosan és vidáman, hogy az öreg nyúlcipész egészen megnyugodott. Azt sem vette észre, hogy egy kis róka meg egy csipész nyúl lesben állnak a sarki sóskafa fögött, és le nem veszik a szemüket a műhely ajtajáról.
Köszönöm, hogy miót adtál, hogy eddig is megtartottál. Tartsd meg uram ezután is, tartsd meg apám és anyámat is, nagyszülőket, testvéreket, és mind akiket én szeretek. Amen.
Nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. A Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk,
találkozunk és búcsúzunk, egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, egy boldogabb világról álmodunk. Békesség, Istenem, adj békét minden nap nekünk, vigasztalunk, én mindig minden nap velünk. Szerető jó atyád, országod köztünk jöjjön el, szent
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
és megbocsásson nekem.
Yeah.